Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A pápa beszéde a Focolare mozgalom püspök barátaihoz. Az egységet keressétek. Interjú Erdő Péter bíborossal, Esztergom budapesti érsekkel, aki személyesen köszönte meg Ferenc pápának budapesti látogatását. A pápa a Focolare mozgalom püspök barátaihoz. Az egységet keressétek. A Szent Atya napokban fogadta a Vatikánban a Focolare mozgalom püspök barátait. Chiara Lubich karizmájára emlékeztetve a testvériség megvalósítására buzdította őket. Az egység, amit Jézus Krisztus ajándékoz nekünk, nem teljes egyetértést jelent, hanem a másik tiszteletét, mondta a pápa. Merjünk egyek lenni. Az egység ajándéka egy megosztott világban. Ezzel a címmel tartották a napokban összejövetelüket Castel Gandolfóban a Focolare családtagjai, és ebből az alkalomból találkoztak a pápával a mozgalom püspök barátai.
In mezzo alle lacerazioni e alle distruzioni della guerra, lo spirito posse nel cuore giovane di Chiara un seme di fraternità.
Hozzájuk intézett beszédében a pápa emlékeztetett a kezdetekre, amikor a háború szörnyűségei közepette Trentóban, Chiara Lubich lelkében a Szentlélek elültette a testvériség és a szeretet közösség magvát. Abból a csoportból növekedett és fejlődött ki egy világszintű mozgalom, amely már számos nyelven magához vonza az embereket Isten szeretetének erejével. Úgy teremtenek egységet, hogy a különbözőségeket nem törlik el, hanem érvényre juttatják és egymással összehangolják. Erre az egységre ma nagy szüksége van a világnak, erősítette meg a pápa. A II. Vatikáni zsinat szellemiségét folytatva mutassák meg az emberiségnek Krisztus világosságát.
Questo possiamo dire è il sogno di Dio. È il suo disegno di riconciliazione e armonizzare in Cristo tutto e tutti.
Isten álma az, hogy kiengeszteljen és összehangoljon Krisztusban mindent és mindenkit. Az egység, amit Jézus Krisztus adott és ad nekünk, nem egyhangúságot jelent, nem a mindenáron való egyetértést. Egy alapvető szempontnak felel meg, ami a személy tisztelete, a másik arcának tisztelete, különösen a szegények, a kicsinyek és a kirekesztettek irányában. A Focolare mozgalom püspök barátainak köszönetet mondott a pápa szolgálatukért, majd azt kérte, hogy maradjanak mindig nyitottak, és továbbra is mosolyogjanak. Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsekkel, aki személyesen köszönte meg Ferenc pápának budapesti látogatását.
Szeptember 25-én a Szent István zarándokházban a ház átadása előtt kihűltem ezt a beszélgetést Erdő Péter bíboros úrral. Mindenek előtt a járés napnak délelőtti eseményére kérdeznék rá. A Szent Atya fogadta ön délelőtt, bíboros úr. Mit oszt meg velünk erről a találkozásról?
Először is azért jöttem, hogy megköszönjem Ferenc pápának a budapesti látogatását, mert a Stáció Orbis Szentmise az százezrek számára ott a helyszínen nagy lelki élmény volt, és azóta is sokan abból élnek, sokan arra hivatkoznak. Én azt hiszem, hogy valóban az irgalmasság cselekedete volt, hogy a pápa előtt, ezt mondtam neki korábban is, hogy facciamo un atto di misericordia. És amikor azt látta, hogy mindenki tényleg őszinte szeretettel fogadja, tehát nem egy mesterkért újongás, hanem egy szívből jövő derűs atmoszféra, és hogy itt az emberek valóban Jézus Krisztusért jöttek össze, nem más miatt. Hogy ő áll a hitünk és az életünk középpontjával. Ez az egész egyház jövője szempontjából egy biztató jel. Tehát nem felejtettük el az évszázadok során se, hogy tulajdonképpen kik vagyunk és miért vagyunk. Ezt ő azt hiszem, hogy megérezte, hogy itt ennek közege van, itt sokan éreznek és gondolkodnak így. És ezt ő megerősíti, ezt ő nagyon pozitívan reagálta le. Háromszor is beszélt azóta ilyen témákról, beszélt Európáról is, hogy az igazi gyökereihöz kell visszatalálnia, ugye? Beszélt arról, hogy hitünknek a konkrét középpontját, a központi igazságait, Jézus Krisztust kell erősen megtalálnunk és középpontba állítanunk személyesen is, nem a lényegtelen formaságokat, ami esetleg rárakódott, de ezzel azt hiszem, hogy egy irányt mutatott. Tehát a nagyszámú résztvevő azt hiszem, hogy örömet okozott a Szentatyának is, mert két év óta a járvány miatt nem jöhettek össze az emberek, féltek is, meg korlátozások is voltak, meg sokan el is szoktak egy kicsit attól, hogy eljöjjenek a misére, és ez sok egyházban, Európában egy félelmet okozott, hogy tudjuk-e újraindítani például a templomi életet. Na most nálunk az volt a tapasztalat, hogy hála Istennek az emberek örömmel jönnek újra, és fiatal családok is sokan voltak. Tehát szombaton délután, már délelőtt is, megtelt a Margit-sziget. És azok a fiatal családok jelentős részben átjöttek a Kossuth térre, vagy csatlakoztak az eukarisztikus körmenethez. Tehát volt az egésznek egy nagyon békés, nagyon családias atmoszférája, és mindenki azt érezte, hogy ez nem csak a mi igyekezetünk, nem csak annak az összege, amit kiki megél vagy eltervezett, hanem hogy a Szentlélek különleges módon is itt működik velünk és közöttünk.
A pápai záró szentmisétől eltekintve, önnek bíboros úr, melyik esemény volt a legmélyebb?
Hát itt nagyon sok minden volt. Mások is kiszokták emelni, nekem is nagy élmény volt csütörtökön este a Szent István Bazilikában a szentségimádás. Tehát különböző lelkiségi mozgalmak a saját elmélkedéseikkel, zenéjükkel járultak ehhez hozzá. Azt gondoltuk, hogy hát biztos lesz egy stabil közönség, akár néhány ezer ember is. Ehelyett este fél tíz után, mikor oda mentem, nem csak zsúfolásig telve volt a bazilika, de előtte a tér is. Tehát a kivetítőknek bizony igencsak működni kellett, mert együtt akart imádkozni a sok résztvevő Jézus Krisztushoz, aki az eukarisztiában jelen van köztünk. És másnap a Pap László arénában ugyanez megismétlődött a 15 ezer fiatallal, akik az Ákos koncert után ott maradtak a forráspontra, ahol tanúságtételek voltak, elmélkedések, énekek, csöndes adoráció az oltári szentség körül. És ez eltartott a késő éjszakáig. Tehát ez egy több éves folyamatnak volt a csúcspontja, mert elkezdték a forráspontokat 1000 résztvevővel, aztán később ugye nagyobb országos méretekben voltak 3000-en is. És ahogy ez így fokozódott, most a végére gyönyörűen beteljesedett. Ez nem azt jelenti, hogy mindig ennyien lesznek, de hogy ezt a közösségi szentségimádást a fiatalok számára nem szabad abba hagyni, az világos. Tehát itt egyrészt püspökkari szinten, másrészt egyházmegyei szinten a pasztorális elképzeléseinket újra kell gondolni, és nagyon sok mindenre erőt meg figyelmet kell fordítani. Ilyen például a templomokban a szentségimádás. Tehát ahol bevezették örökimádást, vagy napközben hosszabb időre, jó tapasztalatok vannak. Meg lehet tartani később is. Vagy a gyóntatás. Hát ugye a kápolna, az úgynevezett kápolna, a Hungexpon, az egy kis terem volt, 500 személyes. Ott volt kitéve az oltári szentség, és az őröknek ott kellett állni a bejáratnál, mert olyan sor volt a belépéskor, csak akkor lehetett bemenni, ha valaki kijött, mert teli volt állandóan. És az előtérben pedig, ami szintén egy nagy terem volt, ott volt 30-40-50 pap, aki állandóan gyóntatott. És volt olyan alkalom, amikor 120 pap gyóntatott egyszerre. Tehát ezt is maguknak, a papoknak is egy nagy élmény volt, hogy a szolgálatukra ilyen nagy szükség van. Úgyhogy ez is egy olyan kérdés, amit a plébániai életben meg kell szervezni. Tehát esperesi kerületenként, hogy mikor van a mise, mikor van az áldoztatás, a gyóntatás. Ezeket összehangolni, hogy megfelelő időben a hívők találhassanak alkalmat. Tehát ebben azt hiszem, hogy komoly feladataink lesznek. Aztán a világiaknak a nagyfokú bekapcsolódása, tehát a tanúságtevők meg a katekézist vezetők között nem csak bíborosok meg püspökök voltak, hanem voltak világiak is, mégpedig Angliából, Amerikából, Németországból, tehát a legkülönbözőbb, a Brazíliából, helyekről, akik lelkiségi mozgalmakat alapítottak vagy vezetnek, és akik a saját tapasztalatukról beszámoltak. Tehát ebben is nagy erő volt. Azt hiszem, hogy akik jelen vannak Magyarországon ezek közül, a mozgalmak közül, kaptak egy új indítást. Tehát erre is figyelni kell, ezt is tiszteletbe kell tartani, vagy támogatni kell.
Mit tapasztalt a külföldi visszhangjáról az eukarisztikus kongresszusnak?
Mindjárt a sajtóosztályunk jelezte, hogy teljesen szokatlan jelenség, 600 külföldi újságíró regisztrált. El is jöttek, tehát akkor a szektort kellett nekik fönntartani, ami a Hősök terének az átrendezését kívánta meg. És úgy tűnik, hogy a legtöbb helyen pozitívak voltak a visszhangok. Na jó, egy-két fanyalgó vagy olyan, aki előre megírta, hogy valami politikai témát hoz ki belőle, előfordult, de nagyjában és egészében rendkívül pozitív volt a kép. Olvastam német nyelvű sajtóban olyat, hogy azt csodálta az újságíró az egész hétnek a rendezvényeiben, hogy itt mindenféle irányzatú katolikus találkozott, és szeretetben, türelmesen egymást elfogadva tudták megélni a hitüket. De még az áldoztatástal is volt, aki letérdelt, volt, aki állt, volt, aki ünneplőruhában volt, aki miniszoknyában volt, de komolyan vették egymást, és nem volt ebből semmilyen feszültség. Aztán az ökumenikus vonatkozás, ezt még a Szent Atya is megemlítette. Tehát földrajzi és társadalmi helyzetünknél fogva az a nagy lehetőségünk, hogy kelet és nyugat egyházaival, de a protestáns világgal is, de a zsidósággal is különleges párbeszédet folytassunk. Na ebben azért a magyar egyház részéről évtizedek munkája van benne.
A pátriárka jelenléte?
A pátriárka jelenléte az ökumenikus konstantinápolyi pátriárkái, és a beszédet tartott, hát a parlament előtt 100 000 hívőnek tartott egy beszédet a szombatesti mise előtt, és megtapsolták. Természetes, hiszen ő volt az, aki 21 évvel ezelőtt Szent István királyt az ortodox világ számára is szentté avatta. Tehát ezzel az aktussal a közös örökségre és az egységnek a múltbeli erős tényére hívta fel a figyelmet. Tehát az a vágy, hogy a keresztények együtt tegyenek tanúságot, hogy legalább az eukarisztia körül találkozzanak, ez kézzelfogható volt. De persze voltak mások is, tehát a hét elején ott volt Hilárion metropolita, a moszkvai pátriárka képviseletében, gyönyörű előadást tartott az ortodoxia hitéről az eukarisztiában. Aztán voltak a közel-keleti egyházak képviselői, ott is a legmagasabb szinteken. Katolikus keleti pátriárkák gyakorlatilag mindnyájan jelen voltak. Külön délután szenteltünk az egyik templomban a közel-keleti és az üldözött keresztényeknek. Egy másik délután volt az Afrika nap. Tehát afrikai püspökök, világiak és olyan hívők, orvosok, szakemberek, akik Afrikában dolgoznak, őket segítik. Tehát egy csodálatos alkalom volt az is.
Mit jelent ez az egész nagy esemény, az eukarisztikus kongresszus a magyar katolikus identitás szempontjából?
Tehát azt hiszem, hogy amit mindig is tudtunk, azt most élményszerűen megtapasztaltuk. Tehát az, hogyha Jézus Krisztusra figyelünk, ha az eukarisztiában jelenlevő Krisztusra figyelünk, akkor megtaláljuk önmagunkat, és meg tudjuk mutatni a világnak, hogy nekünk ebben örömünk telik, nekünk ebből reményünk fakad, és ezt szívesen megosztjuk a környezetünkkel is. Tehát nem demonstráció volt például a szombatesti körmenet, hanem egy ilyen meghívó, szelíd rendezvény, nem voltak itt egyenruhába öltözött, szervezett csoportok, tűzoltóság, nem tudom, ilyen pénzügyőrség kirendelve, mint valamikor 38-ban, hanem eljöttek a családok, eljöttek a hívő emberek, mindazok, akik ott lelkileg jól érezték magukat, és ennek volt egy meghívó ereje. Tehát a járda szélén sem cinikus meg rosszalló arcokat láttunk, hanem csodálkozó vagy hívő.
Nem kívülállóak.
Igen, tehát mindenképpen. Aztán jelentős dolog, hogy mindez nem a társadalom többi részével szemben, hanem velük és értük valósult meg, és ezt lehetett érezni. Ez óriási dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy egyfajta nyitott szívű és nyitott szellemű hazafiságot valósít meg. Ugye nagyon fontos volt a missziós keresztútja, 70 ezer kilométer. És ezek a állomások, ezek mindenütt jelen voltak a Kárpát-medencében, olyan közösségekben is, ahol nem magyarok vannak, mint ahogy a szentek, a vértanúk, akiknek az erekéjét befoglaltuk. Azok se voltak minnyáján magyarok, de hát kire mondhatjuk azt, hogy nincs ott helye, amikor Vaszil Hopkónak, a vértanú görögkatolikus püspöknek ölébe lehettek ki a lelkét Eszterházy János a börtönben. Vagy hogy mondjuk azt, hogy nem voltak magyarok, azok a görögkatolikus román püspökök, lehet, hogy nem is beszéltek magyarul, hát akik Erdélybe hartlak, vértanú halált a katolikus egyházhoz való hűségükért. Kértünk az erekéjükből, akié megmaradt, kaptunk is, és befoglaltuk a keresztbe. Tudva is, akarva, ismerve az élettörténetüket, azt hiszem, hogy ezek gyönyörű pillanatok voltak. A bukaresti érsek urat, ugye szeretettel meghívtuk, tartott román misét a Szent Anna templomban például, szerda este, és hozott magával egy 40 fő zarándok csoportot, a bukaresti Barácia plébániának a magyar híveit például. Tehát nagyon sok ilyen szép gesztus és esemény fűződik ehhez, a prágai érseknek, ugye Duka Biborosnak az evangelizációja is. Tehát egy olyan testvéri tanúságtétel volt, hogy ami mögött persze történet van, tehát a csezászlók nem véletlenül voltak ott a körmenetben, Prágában pedig ugye magyar személyi plébániát alapított, na, annak a közössége is itt volt. Szóval nagyon sok minden, lengyelek, ugye, hiába, hogy Visinszky Biborosnak a boldoggáavatása 12-én vasárnap volt, de a hét folyamán a lengyel püspöki kar elnökének vezetésével 12 lengyel püspök azért itt volt velünk, és hát a lengyel nyelvű misét szerdán, azt nem volt elég a lengyel plébánia templomában tartani, az túl kicsi volt, hanem a Bosnyák téren, ugye a Szent Anton templomban tartottuk, mert oda mégiscsak több mint 1000-en férnek be. És felejthetetlen, vagy születtek művészi és zenei alkotások. Tehát erre az alkalomra írtak például két misét. Az egyik a cigány mise, ami bizonyos szempontból tényleg világpremiér, meg a roma nyelvű, a lovári nyelvű ordinárium miatt is. A másik pedig a Budapest klezmer mise, aminek a bemutatója a Rózsák-teri plébánián volt szintén szerda délután, a fő celebráns pedig Jérôme Bourgi érsek volt, aki valamikor Lüsztizsér Biboros urnak volt a segédpüspöke, én még abból az időből ismertem meg. Tehát gyönyörű ünnep volt az is.
Ma szeptember 25-én este ünnepélyesen felavatják az átalakított és renovált Szent István zarándokházat. Mit vár Bíboros úr ettől az ünnepi eseménytől, meg a jövőtől?
Ettől is ugyanazt, amit az eukarisztikus kongresszustól. Tehát ez a helyzet, ami most kialakult, a magyarság, a katolikus magyarság egységének és nyitottságának a jelképe. Hát amikor ezt a házat alapították, ugye az emigráció azért hozta létre, mert a Via Giuliáról a 64-es megállapodás értelmében ki kellett költözniük. Ezzel ugyan lehetőséget kaptak a magyarországi papok is végre, hogy Rómába tanulhassanak. Nekik azonban másút kellett létrehozni egy központot, és bizony a két ház között volt egyfajta bizalmatlanság, távolságtartás. Na most jelenleg, hogy a püspöki kar megvásárolta az épületet, az állam is segített jelentős mértékben. Ugyanaz lett a Szent István Alapítvány elnöke, mint aki a Via Giuliai Pápai Magyar Intézetnek a rektora, ugye Németh Norbert atya. Ezzel megvalósult itt is az egység. Tehát a magyarországi katolikus egyház és a világszórvány egy ilyen helyen, amit ugye nem hiába hívnak mindenki hazájának, Patria di tutti, ugye Róma, itt is megmutathatjuk azt a nem magyaroknak is, hogy van egy világra szóló magyar közösség, egy katolikus közösség, amelyik mindenkit szeretettel vár.
Biborosú, hálásan köszönöm a beszélgetést!
Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsekkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, ajánljuk honlapunkat a www.vatikannews.va oldalon, ahol legfrissebb híreinket és az adásainkban elhangzott interjúkat is megtalálják. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.